Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, Kovács Erzsébet, festő. Köszöntelek nagy szeretettel.
Én is köszöntelek nagy szeretettel, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a Halas Rádiónak a hallgatóit.
Megnyitón voltam néhány napja, melyen tulajdonképpen a te képeidből egy kiállítás nyílt, illetve a képekből Tóth Kálmán haiku verseivel együtt egy gyönyörű kiadvány, egy könyv született, Szívrezdülések címmel. Úgyhogy gratulálok a festményekhez, Kálmánnak a versekhez, illetve mindkettőtöknek, illetve aki még részt vett benne a kötethez. Nagyon szépen köszönjük.
Mi köszönjük a lehetőséget, ez egy nagy és nagyon kellemes meglepetés volt, hogy lehetőség van megmutatni a képeket és a könyvet együtt.
Mindketten Kunfehértón éltek, neked volt egy 10 éves kitérőd, hogy így mondjuk, Angliában, és hát tulajdonképpen ennek a kötetnek, a te festményeidnek, illetve Kálmán versei megszületésének a történetén fogunk végigmenni, és nagyon ajánljuk a hallgatóinknak, hogy feltétlen, ha tehetik, szerezzék be ezt a kötetet, hiszen abszolút helybeli születésű, helybeli ihletésű alkotók hozták létre, és hát nagyon mélyek, mind a képek, mind a versek. Ugye a haiku, aki esetleg nem ismerné, az egy japán versforma, nagyon érdekes, 5-7-5 szótagos, tulajdonképpen minden alkotás, minden vers egy egységet alkot, és ezáltal nagyon mély dolgokat lehet megfogalmazni, pont talán a rövidség miatt. Erzsi, kezdjük veled! Tulajdonképpen te fehértói vagy, családoddal együtt, de hogy egy nagyon bátor lépés kapcsán te Londonba kerültél, ahonnan most néhány hónapja hazaköltöztél, szintén egy bátor döntés kapcsán. Kezdjük ott, hogy te mit dolgoztál előtte, hol voltál, és miért mentél Londonba?
Igen, így van, ahogy mondod, Kunfehérton nőttem föl, ott értem 26 éves koromig, aztán bekerültünk Kiskunhalasra, családot alapítottam, itt dolgoztam, és 24 közigazgatási év után több okból családi, szakmai, magánéleti döntöttünk úgy, hogy kiköltözünk külföldre. Ha viccesen akarom megfogni a kérdést, abban az időben a gyerekem angoltanára azt javasolta, hogy keressünk angoltanárt a gyereknek a tanulmányai mellé, és hát ez tűnt a legegyszerűbbnek, hogy egy természetes natív beszélő között tanulja a gyerek az angolt, és hát ők természetesen nagyon jól meg is tanulták, de viccet félretéve, igen, akkor valahogy úgy is éreztem, hogy a legjobb úton voltam a kiégés felé,
és kicsit dolgoztam, mondtad,
igen,
hogy kicsit
pénzügyi területen kicsit
voltam.
Elvesztettem a hitemet a munkámban is, a körülöttem levő emberekben, tehát én úgy éreztem, hogy talán, ha nekem nem is, de a gyerekeimnek jó lesz, hogyha elindulunk, és ez történt 2012. szeptemberében, amikor is Londonba költöztünk, 6 évet éltünk ott, aztán pedig 4 évet a Temzeöbölben.
Ez nagyon bátor lépés egyébként, hiszen nagyon sokan égnek ki, de nagyon kevesen veszik a bátorságot, egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy lépjenek, kezdjenek valamit ebből a helyzettel. Te bátor vagy ilyen területen? Tehát általában hajlamos vagy kilépni a komfortzónádból?
Hát, hogy visszatekintek az eddigi életemre meg a történésekre, ebben mindig benne volt a fönt és a lent, a maga jó és a rossz döntéseivel, és igen, azt gondolom, hogy azok közé tartozom, akik kimernek lépni a komfortzónájukból, és azt kell mondjam, hogy van hatalmas különbség a között, hogyha valaki arról beszél, hogy ő pedig úgy elege van akármiből, és kimegy külföldre, és ugyanezt megvalósítani az egy egészen más történet, amikor megspórolhatatlan a történetben, hogy szembe kerülsz saját magaddal, és sokkal jobban megismered magad, mert egy kicsit, nem kicsit, nagyon gyökértelenné válik az ember, és akkor nem marad más, mint a józanságodra, a józan eszedre hallgatva hozni megdöntéseket, nincsenek ismerőseid, teljesen magadat kell adnod. Vannak helyzetek, amikor megalkuvónak kell lenni, még ha tudod, hogy a hazai környezetben ezt nem tennéd meg, de az a helyzet ott megkívánja a te érdekedben, a családod érdekében. Szóval ezek emberpróbáló helyzetek, de azt gondolom, hogy nagyon építik az embert.
Én nagyon nagy lelkes híve vagyok a komfortzónából való kilépésnek. Borzasztó kevesen merik megtenni, én azt gondolom, és sokkal kevesebb beteg ember, testi-lelki betegség kínozna bennünket, hogyha hajlamosak lennénk ennek a nem könnyű részét felvállalni, amit te családoddal együtt megtettél. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan átélik ezt a fajta helyzetet, hiszen nagyon sokan utaznak külföldre, sokféle okból költöznek. Mi az, ami ilyenkor nagyon inspirálja azt, hogy az ember tényleg önismeretre jut, talán pont a sok minden elvesztése, a biztonságot adó egyéb kapaszkodók elvesztése? Hogy újra ki kell gondolnom magam?
Újra ki kell gondolnom magam, vagy amikor így az ember eldönti, hogy kimegy, akkor külföldre megy, és mindegy, hogy milyen országról beszélünk, akkor már valami élettapasztalat van mögötted, valahonnan elindultál, és eljutottál valahova, ahonnan úgy döntöttél, hogy te most kimegy külföldre, és számtalanszor ugyanazok a helyzetek jönnek szemben külföldön, mert hiszen ott is nulláról elkezded kialakítani a körülményeidet, a dolgaidat magad körül, nyilván a gyereked van, az az első, hogy a gyereknek jó legyen, így aztán hajlandó vagy például elvállalni olyan munkát, ami nem a szakképzettségnek megfelelő, nem a korábbi munkatapasztalatodnak. Tehát én például 2 diplomával, nem tudom, takarítottam első körben Angliában. Ez szerintem nagyon sok magyar csinálja a nagyvilágban, vagy ugye ez a klasszikus, ez a mosogatás dolog, amiben semmi rossz nincs, hiszen megállod magad egy helyen, egy országban, fent tudod magad tartani, és indulás pillanatában egy családnak, de lehet ez egy pár is, vagy éppen egy egyedülálló, ez a legfontosabb, mert hogyha külföldön nem találod meg magad, nincs munkád, nincs jövedelmet, haza kell jönnöd. Tehát ettől nagyobb inspiráció, azt gondolom, nincs.
Ez pontosan, mivel én már rájöttem, hogy a legnagyobb motiváció a kényszer, és még szerencsé, hogy vannak jó kényszerek, amik aztán pozitív eredményt produkálnak. No, jöjjön egy kis zene, hamarosan folytatjuk tovább a beszélgetést a Szívrezdülések című csodálatos verseskötetről, melynek festményeit Kovács Erzsébet készítette, a verseket Tóth Kálmán írta, és hát nyilván kicsit messzebbről indulva, de a kötet megszületéséről beszélgettünk. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést. A Szívrezdülések verses kötetről beszélgetünk, annak a festményeinek alkotójával, Kovács Erzsébettel, illetve hát ugye a verseket Tóth Kálmán írta, haiku típusú versekről van szó. Meséltél arról, hogy miért kerültetek ki, azt, hogy nagyon komoly önismeretre tettél szert, itthon egy kicsit munkafüggő voltál, kiégtél, és hát egy teljesen új Kovács Erzsébetet ismertél meg a küzdelmek alatt, sőt, még egyetemet is végeztél. Milyen sulit végeztél kint, és gondolom nyelvtanulási célból, vagy milyen célból?
Igen, valaki azt tanácsolta nekem, hogyha meg akarom tanulni jól a nyelvet, akkor az lenne a célszerű, ha mondjuk tanulnék, és olyan témát választanék, ami egyébként is érdekel, és miután én pénzügyben dolgoztam korábban, ezért teljesen nyilvánvaló volt, hogy akkor munka mellett választottam egy olyan iskolát, ahol pénzügy és könyvelést oktattak. Nem volt könnyű 3 év, hiszen egy héten 2-3 alkalommal kellett este 6 és 9 között munka mellett ugye előadásokon ülni, vizsgákra készülni. Ez is egy kicsit az önismeret része volt, hogy mennyire vagyok terhelhető, vagy mennyit tudok kihozni magamból, és mondjuk 2-3-4 órákkal egészen jól operáltam egy héten keresztül.
Mármint alvással.
Alvással, igen, és hát igen, szóval...
Ez összkemény lehetett, és akkor voltak kb. 40 éves, ugye?
Igen, de valahogy akkor, amikor benne voltam, akkor nem ezt éreztem, hanem hogy tényleg érdekelt és tetszett. Szükségem volt szellemi kihívásokra, tehát ez nekem nagyon hiányzott kint. És ennek része volt, hogy ugye tanultam, ennek volt része az, hogy elkezdtem fotózni.
Ez volt az első művészi tevékenység.
Igen, és szerintem túlzás nélkül állíthatom, hogy ez volt az előszobája a festésnek, mert ez tanított meg arra, hogy észrevegyem akár munkából jövetmenet, hogy körülöttem mi röpül, mi mászik, a részleteket. Egész más szemmel kezdtem elnézni a világot. Nagyon sokat fotóztam Londonban, a Temzeöbölben is, imádtam a napfelkeltét, képes voltam reggel fölkelni, amikor hajnalban kimenni a Temzeöbölbe például, de Londonban is ezt munkakezdés előtt simán megcsináltam, és ami a tapasztalatom volt, hogy nagyon az is a hangulatán kívül, hogy gyönyörű tud lenni egy napfelkelte, ezt egyébként a festményeimben is visszajön ez a téma. Ami még érdekes tapasztalás volt, hogy egészen érdekes merítése van ilyenkor az utcán az embereknek, akik egyrészt köszönnek, szemkontaktba kerülnek veled, fontos nekik látszik az én idő, szóval, hogy egészen más típusú emberek vannak ilyenkor, ami ilyen néha, hogy meg is borzongtatott, hogy hú, de jó.
Jaj, de nagyon. Ez érdekes, én nagyon embermániás vagyok, és igazából tényleg ritkán szoktam a megszokott időn kívül sétálni, akár, úgyhogy ezt, most megjegyzem magamnak, hogy nem csak a természeti környezet csodálatos, hanem az emberi környezet is nagyon különleges ilyenkor.
Igen.
Mikor kezdtél el festeni? Említetted, hogy maga a fotózás volt az előszobája a festésnek az életedben.
Igen, ez, ahogy említettem, ugye kikerültünk a Temzeöbölbe, és ugye 2020-21, ezt mindenki tudja, hogy a Covid járványról szól, és ugye abban az időben lakhegy elhagyási tilalmak voltak, munkám sem volt 4 hónapig a vírusnak köszönhetően, és az adta az ötletet, hogy esetleg festhetnék. Ennek megelőzően 2019. december 31-én festettem egyébként életemben először, amikor egyedül töltöttem a szilvesztert, és nem azt tetszett akkor, amit láttam, hanem az, amit éreztem, és elkezdtem keresni ezt az érzést, és erre jött nekem jól idézőjelben, hogy nem tudtam dolgozni, mert volt rá 4 hónapom, hogy elmélyítsem ezt a tudást, mert hiszen semmit nem tudtam a festésről, a színekről semmit, és akkor kezdtem elővenni a korábbi fényképeimet, és azokat próbáltam elfesteni, illetve kipróbálni, hogy hogy kell kikeverni, például a napfelkeltének hogy tudom eltalálni a színeit, és hát ezek a fotók segítettek abban az időszakban, és ezért gondolom úgy, és tekintek úgy a fotózásra, hogy ez volt az előszobája a festésnek.
És akkor megmaradt, attól kezdve folyamatosan festettél. Mesélj egy kicsit, hogy mit festesz ma.
Ha valaki most megnézi a képeimet, akkor azt látja, hogy nehéz megmondani, hogy mi az én stílusom, mert én keresem magam ebben a világban. Megtalálhatók ezen a palettán az állatok, a növényvilág, az absztraktban is kipróbáltam magam, de ami talán a legközelebb áll hozzám, az a tájképfestés, illetve az a fajta festéstechnika, ami a piros, a fekete és a fehér, hogy mit lehet ebből kihozni. Ez olyan téma, ami volt már egy ilyen korszakom, ez most újra elkezdett foglalkoztatni, tehát nincs kizárva, hogy nem tudom, én rövid időn belül lesz egy ilyen kollekcióm, nem tudom. Tehát nincs, azt gondolom, úgy önálló stílusom. Tehát vannak festők, akinek ránéznek a képeire, és azonnal be lehet azonosítani, hogy ki ő. Én inkább úgy tekintek a festményeimre, ahogy Pablo Picasso mondta talán azt, hogy a festés egy másik módja a napló vezetésnek. Ha én nem tudom, ránézek az egyik képemre, másik képre, mindig beugrik egy időszak is az életemből.
Egyébként ez olyan érdekes, hogy említetted, hogy először az érzést kerested, tehát nem is az alkotást, hogy többször voltam olyan szerencsés, hogy riportot készítettem alkotóművésszel, festővel, és hogy tényleg egyfajta olyan meditatív állapot kíséri tulajdonképpen a festést, ami már önmagában ajándék. De hát, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor mindenki át tudja élni, hogy a festésben nem mondják meg neked, hogy mit rajzolják kicsim, 3 karika, 4 kör, meg 2 vonás, meg egy, hanem azt festesz, amit kigondolsz. Tehát van előtted egy szabad vászon, vagy szabad. Hol van az életünkben ilyen időszak, vagy ilyen tevékenység, amikor ennyire szabadon dönthetünk bármiről? Tehát magán ez a szabadság, ami van egy alkotásban.
Igen, és akkor csodás. Még ehhez ugye hozzájön, hogy amikor lerakod magad elé az üres vásznat, azt megelőzi az, hogy most az idő is alkalmas arra, hogy fess, hogy te most elvégezted, amit megcsináltál magad körül, amit akartál, és most ezt az időt rászánod, és ez egy abszolút én idő. Látszólag nem foglalkozom semmivel, csak a színekkel, a nem tudom én, hogy jöjjön ki az, amit éppen szeretnék, hogy élem el azt a felületi hatást, de közben tudom magamról, hogy gondolkodom dolgokon, ami egyébként foglalkoztat, és lehet, hogy ennek a vége az, hogy nem tudom, beugrik egyszer csak valami. Szóval, hogy igen, abszolút kikapcsolja az embert, más kezdi el, le tud tenni, és nem csak én, bárki szerintem, aki ennel foglalkozik, hogy le tudod tenni a problémádat, azt, hogy lerakod a szék mellé, és oké, itt a fehér vászon, erre fessünk most valamit.
Hát igen, nem véletlen, hogy itt a gyülekezeti házban is ugye festőkör, egy meditatív festőkör működött, és reméljük majd fog is, mert hogy ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, lélekemelő és töltő. Innen fogjuk folytatni, a Szívrezdülések című könyv kapcsán beszélgetünk a benne lévő festmények alkotójával, Kovács Erzsébettel, és most már rá fogunk kanyarodni egy kicsit, hogy Tóth Kálmánnal hogyan sodort össze benneteket a sors, aki a kötetben lévő haiku verseket írta. Maradjanak velünk, folytatjuk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kovács Erzsébettel, Szívrezdülések című verses kötet és benne festmények megszületéséről fogunk beszélgetni. Te vagy a festmények alkotója, amelyekhez Tóth Kálmán gyönyörű, mély haiku verseket írt, és ebből egy rendkívül szép verses kötet született. Hogy indult ez a dolog? Ki talált kire? Kálmán találtam.
Hát az, hogy egyáltalán, tehát ugye a Kálmánnal mi már nagyon régóta ismerjük egymást, azt gondolom, hogy aki ebben a, ezen a környéken lakik, akár Kunfehérton, akár Kiskolnason, ő egy olyan személy, akit sokan ismernek, részben a vállalkozások miatt, meg hát nyilván részben Kunfehérton mindenki ismer mindenkit, tehát mi is ismertük egymást már nagyon régóta. Facebookon ugye kapcsolatban tudnak maradni az emberek, földrajzi távolság ide vagy oda. Én Kálmántól hallottam először, hogy egyáltalán, hogy haiku, tehát nekem úgy kellett rákeresnem az interneten, hogy egyáltalán mi is az, és ugye elkezdtem festeni, mindig kommentelt, meg biztatott, meg voltak mindig kommentjei ezzel kapcsolatban, és egyszer csak elkezdett írni, tehát ő néhány haikut írt, és utána elkezdett írni a képeimhez haikukat. És aztán egy idő után adta magát az ötlet, hogy és mi lenne, ha én is festenék az ő verseihez, és hát ebből egy ilyen játék lett, ami azt hiszem volt itt Magyarországon olyan játék, hogy játékhatárok nélkül. Ez is olyasmi volt, mert hiszen én 2000 kilométerre voltam Magyarországtól, és amit én így a netre felraktam képet, ha őt ez megiklette, akkor rajzolt valamit, és volt egy időszak, amikor...
Vagy írt egy verset, illetve fordítva.
Igen, igen.
Téged is megikletett néha az
igen,
ő verset.
Igen, és volt egy időszak, amikor eléggé motiválatlan kezdtem lenni így festésügyileg, hogy jó-jó festek, de ez ilyen öncélú, hogy nem tudom. És pont egy ilyen időszakomban találkoztunk úgy össze, hogy amiket ő írt, ahhoz én próbáltam festegetni, és hát ez lett belőle.
Igen, Tóth Kálmánt nagyon sokan ismerik, elmondhatom, hogy mi is személyes jó barátok vagyunk a családdal, ősidők óta, nem is emlékszem mióta, és én is követtem a haikuk születését, és hát ugye azt is tudjuk, hogy azért egy komoly szívinfarktus után indult ez a történet, tehát nekem azért is nagyon tetszettek az ő versei, mert hogy lehet látni, hogy a fájdalommal, a félelemmel sok mindent lehet kezdeni, és hát azóta is azért nagyon komoly egészségügyi problémákkal küzd, és hogy ezek a versek közben születnek, és talán a legerősebb gyógyítói, tehát nem csak üzenetek az életről, önmagunkról, hanem tényleg a küzdelemnek és a harcnak a nagyon-nagyon erős segítői, és ez egy csodálatos terápia, hogy így mondjam, tehát ez egy külön értéke talán a verseknek.
Igen, azt gondolom, hogy ez egy ilyen párhuzam volt, tehát a Kálmán is valahogy megtalálta ezekben a versekben valamit, megtalált, ami neki a lelkének jót tesz, amit én megtaláltam a festésben, és bár a párhuzamosok sosem találkoznak, de ez valahogy összetalálkozott azért, és hát ez lett belőle, igen.
Maga a könyv hogyan született? Mert ez a játék, ezt tökre el lehet képzelni, hogy milyen kedves, hogy te festesz az ő verséhez, ő ír egy verset a te képedhez. Egyébként nekem az absztrakt festményei tetszenek a legjobban, tehát én valahogy arra vagyok hangolva. Maga a kötet mikor indult, és hogy öntődött ebbe a nagyon szép formába? Megmondom őszintén, hogy ez egy könyv és könyv között is különbség van. Hallgatóinknak ajánljuk akár karácsony ajándéként is, hiszen nagyon-nagyon szép kiadványról van szó.
Kálmán említette először talán egy évvel ezelőtt, hogy milyen jó lenne így meglepni a családot és a barátokat egy ilyen szűk körben esetleg ezekkel a haikukkal, és esetleg ezekkel a képekkel, amit én ehhez festettem. Azt is mondta természetesen, hogy nem kell ezzel sietni, ennek érési idő kell, voltak versek, amit így jelzett, hogy jó lenne, ha ez még volna kép, tehát ez így csiszolódott, és hát ahogy említettem, ugye Kálmán Kunfehérton élt, én a Temzeöbölben, és a lánya, Saci próbált közöttünk egy ilyen mederbe terelni az ötleteinket. Volt olyan megbeszélésünk, hogy az internet adta lehetőségekkel élve, hogy a Saci ült a gépnél, írta, hogy ahogy mi mondtuk, hogy oké, ehhez a vershez ez a vers kerüljön bele, ez a vers ne kerüljön bele, ez így jó lesz, rendben van, kinek milyen ötlete van, és hát így formálódott ez a vers, tulajdonképpen egy ilyen Southend, Kunfehértó és Budapest háromszögben.
Egyébként sok nehézsége van ennek a modern világnak, a gyerekeket alig bírjuk letépni az okostelefonokról már egy-két éves korban, de hogy erre is lehetőség van, azért ez fantasztikus dolog, hiszen nem tudott volna megszületni akár pont a távolságok miatt ez a csodálatos
kiadvány. Igen, igen, ez így van. A borító is így született, tehát hogy amikor már úgy tűnt, hogy jó, akkor ez lesz a könyvben. Nyilván az volt a fő motiváció, a fő irányvonal, hogy mi az, amit a Kálmán szeretne beletenni, mert hiszen neki is voltak szakaszai, életszakaszai, változtak a körülményei, egészsége, családtagjai élete, és ez volt a fő irány, hogy mi az, amit ő bele szeretne rakni, mert hiszen ez az ő kötete. Én ehhez csak úgymond asszisztáltam a képekkel, és hát amikor konszenzusra jutottunk, és úgy tűnt, hogy összeállt az anyag, akkor már csak egy kérdés maradt, hogy mi legyen a borító. 5 vagy 6 könyvborító tervet készítettem, és hát megint csak az internet adta lehetőséggel, ugye elküldtem az érintetteknek, mert egy ilyen messenger csoportunk volt, Elküldtem, hogy akkor lehet véleményezni, sőt, emlékszem, hogy Kálmán említette, hogy a fia is meg volt kérdezve, az Erzsike is, tehát ez egy teljesen ilyen családon belül futó dolog volt, és aztán az a borító terv került kiválasztásra, amit, hogyha megtekintenek, akkor látható a könyv elején.
Hát lassan a végére érünk. Mi a terved, mit fogsz festeni? Most ugye visszajöttél Magyarországra, szóval mik a rövid távú tervek, akár festészetben, akár a magánéletedben?
Festészetben egy, hogy nem fogom abba hagyni, tehát ez a COVID idején fertőződtem meg, tehát ez ennek szerintem életre szóló mellékhatása lesz. A szónak a jó értelmében is nyilván nem elviccelve ezt a témát, de hogy ez biztos, ezt nem fogom abba hagyni. Amit talán említettem korábban, hogy volt egy időszakom, amikor a fekete, fehér és a piros téma mozgatott. Most azt érzem, hogy ebben fogok egy kicsit elmélyülni, úgyhogy azért csak 3 éve festegetek, és máshogy látok dolgokat, tehát lehet, hogy ez egy ilyen mélyebb, vagy egy jobban sikerült széria lesz, jobban én leszek, mert hogy azért végül is mégiscsak magamat keresem ebben a dologban. Az egyéb cél az pedig az, hogy Budapest az, amit megcéloztam, ahol szeretnék élni és dolgozni. A munkám mellett mindenféleképpen szeretnék ugyanúgy nyilván festeni, és pesti galériákat szeretnék megkeresni. Van is egy, amit már úgy megcéloztam, ahol ilyen amatőr festők bemehetnek, és lehetőségük van megmutatni magukat, és meg szeretném mérettetni magam, tehát erre szükségem van. Ez egy utazás, aminek egy nagyon jó állomása volt ez a kiállítási lehetőség, ez volt életem első önálló kiállítása, nagyon hálás vagyok a szervezőknek ezért a lehetőségért, és remélem, hogy még van helyem ebben a dologban, mert igényem van rá, és szeretem csinálni.
Kívánunk ezekhez a tervekhez sok sikert, nagyon büszkék vagyunk rád, Elzsi, hogy
nagyon
mersz mindig
kilépni
a komfortzónádból, és adjon az Isten ehhez nagyon sok örömet, hogy tud járni az utadat.
És mindenkinek azt kívánom, hogy nézzen szét a padláson, nézzen szét a pincében, sosem tudni, hogy mikor talál olyan dolgokat, mint én az ágy alatt annak idején a lányom festő dolgait, és lehet, hogy ettől változik meg az élete, mint ahogy nekem.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kovács Erzsébettel beszélgettünk egy csodálatos életszakaszról, illetve egy csodálatos verseskötetről, Szívrezdülések címmel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.